Köszöntjük mi is a gyülekezet tagjait, és miután kettőnk közül az énekekhez egyértelmű, hogy Ágnes ért jobban, akkor ő választotta. Rendesedjünk el, testvérek. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket, és könyörögve kérünk, hogy légy te itt a középen, vezess minket, kettőnket abban, hogy hiánytalanul továbbítsuk a te üzenetedet a testvérek felé, és adj mindenkinek hallós fület és nyitott szívet arra, hogy a te üzenetedet, Uram, valamennyien megértsük és meghalljuk. Amen.
Amen.
Tulajdonképpen ennek a mai bizonyságtételnek is, ahogy az imádságban is mondtam, az Úr dicsőítése és az ő végtelen türelme és szeretete, ennek a bemutatása lenne, hogy ez a mi életünkben hogy jelentkezett, és hogy jelentkezett ez már akkor is, amikor még igazán nem is ismertük őt. Még ezen kívül talán lehet egy olyan erőnye, hozadéka is ennek a bizonságtételnek, hogy lehetnek köztetek olyanok, akik hasonló problémával, gonddal küzdködnek most, mint ami mi már túl vagyunk, és lehetőség lehet arra, hogy a mi életünk példája nyomán meghalljátok, megkapjátok ti is a nektek személyre szóló üzenetet, vagy kérdezzétek Istent arról, hogy hogyan tovább. Hát kezdjük onnan, ahonnan elindultunk, külön-külön elmondanánk a családi hátteret, hogy honnan indultunk, még mielőtt egymást megismertük volna.
Igen, azért én nagyon fontosnak tartom az én gyökereimet, hiszen egy nagyon vallásos, katolikus polgárcsaládba születtem Budán, a Szilágyi Dezső térnél pontosan, de mi nem a református templomba jártunk, hanem a szemben levő katolikus templomba, és ott nőttem én föl nagyon-nagyon boldog családban. Azt lehet mondani, hogy talán nem is találkoztam azóta se olyan szeretettel, olyan összetartással, mint amilyen a mi családunk volt. A háború után a heten voltunk, vagyunk testvérek, mert élünk még, három generáció élt egy lakásba, ugye úgy utálták ki azt a lakást nagyszüleimmel, szüleimmel és nekünk. Úgyhogy 11-en laktunk egy bérlakásban, de soha nem tapasztaltam, hogy ott békétlenség, vagy veszekedés, vagy bármi nézeteltérés lett volna, ami nem azt jelenti, hogy nem voltak konfliktusok. De mert azok mindig vannak, ugye eleve már csak két ember között is, hát ha még ennyi ember van együtt összezárva egy emeleti lakásban. Viszont az nekem nagyon meghatározó volt, hogy láttam azt, hogy vannak konfliktusok, de azokat mindig nagyon szépen szeretettel megoldották együtt. És azt láthattam, hogy mindig Isten van a középpontban. Tehát mindig a család minden tagja ahhoz igazodott. A szüleim a mai értelmem szerint nem mondhatom, hogy akkor megtért emberek voltak, a haláluk után tudtam csak meg, hogy valójában ők megtértek egy üdülés során, találkoztak egy evangélikus lelkésszel, és utána a már, amikor meghaltak és az iratokat dolgoztuk föl. És miután katolikus emberek voltak, nem volt nálunk bibliaolvasás, viszont a szüleimnek a hagyatékában rongyosra olvasott bibliát találtunk. Tehát, és a bejegyzésekkel, tehát az én szüleim bibliaolvasó, hívő emberek voltak. És ez nagyon jó így utólag tudni, hogy Isten őket odavitte, ahol majd együtt leszünk mindannyian. Tehát ez, így nőttünk mi föl, gyerekek, mind a mai napig nagy-nagy szeretet tart össze bennünket, hát, hogy milyen hatalmas áldás ez. Azt kell mondjam, hogy ha mi heten testvérek összejövünk, akkor most már 85-en vagyunk. Unokákkal, vejekkel, menyekkel, gyerekekkel együtt, és mind a 85-en békességben. Azt is el kell mondanom, ami a mai világban nagy-nagy csoda, hogy a mi családunkban nincsen elvált házaspár. Egyáltalán sem a születésünk előtt, sem azóta. Tehát mindenki az első házastársával él nagy szeretetben, békességben. Ezt különleges áldásnak tartom, mert nagyon nem ezt tapasztalja az ember a mai életben. Tehát, és azért mondtam el, mert nekem is ez volt a meghatározó. Én ugye ilyen romantikus rózsaszínbe láttam lánykoromban a világot, és én így készültem az egész életemre, hogy majd jön a fehér ruhás királyfi, természetesen majd Isten fogja oda hozni, én tőle vártam a páromat is, és hát igen, egészen érdekes módon adta Isten nekem a társamat. Az életem is, én akkor a gimnáziumot saját akaratomra az egyetlen egyházi iskolába, akkor ugye nem volt még csak lányoknak egy iskola, egy katolikus zárdába jártam középiskolába, és tanítani szerettem volna a gyerekeket szépre, jóra, de aztán, mikor érettségiztem, akkor mondta az igazgató úr, hogy sajnos van egy olyan rendelet, miszerint aki egyházi iskolába jár, soha nem kerülhet gyerekek közelébe. Úgyhogy így aztán nem lettem tanító, és akkor addig tibláboltam, elmentem vegyészetre, az nem tetszett, akkor végül is az utcán jöttem, mentem, és akkor a körzeti rendőr megbízott, keresett nekem munkahelyet egy külkereskedelmi vállalatnál, hogy már ne lopjam a napot fényes délelőtt, így lettem külkereskedő. De aztán nagyon hamar találkoztam, illetve Isten úgy rendezte, hogy keresztezték az útjaink egymást a férjemmel, és azt is meg kell mondjam, hogy én minden fiúra úgy néztem, hogy na talán majd ő lesz az, érintőlegesen, hogy hát, ha majd Isten valami. Én olyan nagyon romantikus dolgokat képzeltem el, és mindenkire néztem, hogy na most, hát ha. De hát nem így történt a dolog. Egyetlen egy ember volt, akit érintőlegesen ismertem, nem különösebben közelről, de ő volt az egyetlen, akire azt mondtam, hogy Uram, csak ezt az egy embert. Mert nem. Na, hát ő lett a férjem.
Igen. Hát én máshonnan indultam. A mi családunk egy magát jó református családnak mondó család volt. Én akkor, miután nem láttam mást, és nem tudtam a tartalmak meg a szavak közt különbséget tenni, ezt úgy tudomásul is vettem. Ma már azt kell mondjam, hogy hát nem volt ez így igaz, egy csepet sem, hiszen nálunk a gyülekezettel, Istennel való kapcsolat, az ugye erősen a nulla felé konvergált, és tényleg az esküvő, keresztelő, temetés voltak azok az alkalmak, amikor egyáltalán kapcsolatba került a család az egyházzal. Illetve még egy dolog volt, amire gyerekkoromban emlékeztem, hogy meghatározott időnként jött egy néni, akkor még egyházadónak hívták a fenntartói járulékot, édesanyám odaadott akármennyit, és ezzel a dolog ki volt pipálva. Engem sajnos azzal a helytelen tanítással láttak el otthon, hogy hát azért jó reformátusnak lenni, mert nekünk nem kell elmenni a templomba, meg nem kell menni gyülekezetbe, mert hát lehet otthon imádkozni. Csak egy kicsi szócska maradt ki belőle, hogy otthon is lehet, meg mindenhol lehet. De ez nem helyettesíti azt, hogy az embernek Istennel és gyülekezettel kapcsolata legyen. Hát a Bibliáról annyit, hogy én se láttam otthon Bibliát, mint ahogy hát lehet otthon imádkozni, de nem is volt szokás, hogy egyenként vagy együtt a család imádkozott volna. Bibliákat az én szüleim, nagyszülőm hagyatékában mi is találtunk, de kevésbé voltak ellátva bejegyzésekkel, és kevésbé voltak használt állapotban, mint Ági családjánál. Tehát így indultam én el, és igazán azt kell mondjam, hogy ebben a tévhitben hiába volt egy jó polgári erkölcs és család, de a családban senki sem volt a helyén. Édesapám nem volt családfő, egy nagyon csendes, békés, jó ember volt, de hát egy rossz minta, hogy fokozzam, és nem mentegetem magam, csak bemutattam a helyzetet. Hát egy maszliárhátusban éltünk, ami megint nem jó, és megint nem egy olyan állapot, ami aztán később megkönnyítette volna a kettőnk együttélését. Ugyanúgy békésen értek egymás mellett, elfogadták ezt a helyzetet, hogy ők házasok, de különbözőek, különbözőképpen gondolkoznak sok mindenről, de szó nem volt arról, hogy ez az elfogadásnál több lett volna. Ez volt az én indítatásom, és hát egy eléggé önző, szabados élet volt az én 20 éves ifjúságom. Még annyit elmondanék akkor, hogy hogyan kezdődött a mi kettőnk kapcsolata. Egy baráti társaságba jártam én, és minden alkalommal, vagy sűrűn váltogatott partnerekkel, és aztán egyszer volt egy olyan alkalom, amikor a barátaim, a háziak azt mondták, hogy figyelj, szívesen látunk, de most már gyere el egy rendes lánnyal is. Hát nem volt könnyű az akkori ismeretségi körömben, és hát itt jön az, amit Ágnes is mondott, hogy hát elég érintőleges volt a mi ismeretségünk, a bátyja volt évfolyamtársam, és nagyon ritkán véletlenül, ha találkoztunk. De hát akkor eljött velem. Eljött velem, és ahogy azt akkor mondtuk, úgy elkezdtünk együtt járni. De szó nem volt arról, hogy bármiféle jövőről vagy perspektíváról szót ejtsünk. Csak úgy, hát ami program volt, azt ott úgy együtt eltöltöttük. És egyszer, és ez azóta sem magyarázható, és nem is akarom most már, hiszen tudom, hogy ez megint az Úr beavatkozása volt a mi életünkbe. Egyszer fölhívtam őt déltájban, ahogy mondta, akkor külkereskedőként dolgozott már, de még a munka mellett tanult is, és azt kérdeztem tőle, hogy te muszáj neked este elmenni arra a tanfolyamra? Mondtam, miért? Hát mert mondom, arra gondoltam, hogy ha nem muszáj elmenned, akkor elmehetnénk jegygyűrűt venni. Igen, hát azt hiszem ő még jobban meglepődött, mint a testvérek. De hát azóta ezt hordjuk. Szóval aznap megvettük, és először az ő családjánál megjelentünk, és bejelentettük, hogy ez egy eljegyzés volt. Ott nagyon örültek. Aztán az én családomnál ott nem volt akkora az ováció. De hát eljutottunk odáig, hogy az eljegyzés 3-4 hónapra rá követte az esküvő, ahol elmondtuk azt a fogadalmat, amit akkor én megmondom itt nektek is őszintén, én teljesen mechanikusan mondtam, Jóval később, amikor más esküvőjén hallottam, akkor kezdtem odafigyelni arra, hogy mit is tartalmaz ez a fogadalom. Akkor most egy kicsit megint átadom a szót.
Igen. Hát igen, valahogy ez egyáltalán nem volt olyan romantikus, mint ahogy én azt képzeltem, ugye fölhívott, hogy elmennék-e vele. Arra, úgy emlékszem, szilveszter volt, mert különben nem engedik be, és hát ő más rendes lányt nem ismer, hát jó. Ez hónapokig tartott, tudni hívogatott engem hónapokig, de én nem akartam vele beszélni, mindig anyukám vette föl a telefont, és mindig mondtam, hogy mondja ezt meg azt. De egyszer anyukám azt mondta, hogy most már mondtam neki, kislányom, és akkor hát így ez lett a vége, hogy én meg azt mondtam, hogy jó, elmegyek veled. Tehát ugye akkor elkönyveltek minket a társaságba együtt, én meg akkor már társért imádkoztam, és ugye nekem, én még nem voltam bibliaolvasó, nem voltam megtért ember, de imádkozó ember voltam. És én úgy vettem, hogy Isten valamiért most emellé, a fiú mellé állított engem, és hát azt mondtam, hogy jó van, Uram, úgyis olyan gyakran váltogatja a partnereit, nem leszek én se hosszú életű, hát addig mellette maradok, amíg el nem küld magától. Hát még nem küldötte. És ugye aztán voltak közben időszakok, amikor kicsit örültem volna neki, de hát nem, azóta sem. Most már meg. Na, hát szóval, és én ezt megígértem Istennek. És ezt azért, ezeket azért mondtam el, mert ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok voltak aztán a későbbiekben. Ugye, amikor már én szabadultam volna tőle, és ott maradtam, mert azt mondtam, hogy én megígértem, hogy nem hagyom el. Egyszer ugye akkor, amikor először elmentem vele szilveszterezni, és aztán ugye az esküvőmön is elmondtam egy fogadalmat, és én ahhoz hű akartam lenni. És szeretném így is leélni az életemet. Tehát ez a több mint két és fél éves együttjárás, ez jártam nem volt egy romantikus dolog, nem szólt nagy érzelmekről, semmiről se. Együtt elkönyvelt, általában mentünk moziba, meg szórakozni ide-oda, és ennyiből állt az egész. Ugye, ahogy Laci mondta, nem beszéltünk mi mélyreható dolgokról, nagyjából semmiről se. De aztán úgy eltelt két év, és akkor gondoltam, hogy nekem elmegy a fiatalságom, hát valamit csinálni kéne, mert hát azért nem akarok én így megöregedni. És akkor úgy pedzegettem, hogy hát most vagy hagyjuk abba, vagy valami, de akkor megint jött az, hogy nem hagyhatom el, mert megígértem, hogy maradok. Ő meg csak nem akart elengedni. És hát aztán jött az, hogy teljesen váratlanul, amikor azt mondtam, hogy Uram, most akkor te vagy szabadíts meg ettől az ígéretemtől, vagy tégy valamit. Erre kaptam válaszul azt a meglepő telefonhívást, hogy kapott egy kis plusz pénzt a munkahelyén, és akkor ugyan vegyünk abból gyűrűt. Ez egy nagyon romantikus lánykérés volt, ugye egyébként. Két külkereskedelmi szerződés között, és hát akkor én úgy gondolkodtam, hogy tanfolyamra kéne menni, de aztán adott bennem, hogy na, azért mégse kéne elszalasztani egy olyan alkalmat, hát inkább elmegyek egy gyűrűt venni. Meg is vettük, mondtam, hogy gyorsan húzzuk föl, mert az a biztos, ha úgyhogy ott az üzletbe fel is húztuk, azóta még nem nagyon húztuk le. Szóval ez volt a nagy romantika az én életemben, és aztán az esküvőnk az meg hát egy jó fél évre rá volt, ami szintén nem volt romantikus, mert én annyira nem éreztem, hogy én nekem ő a fehér lovon a királyfi, hogy azt mondtam, hogy hát ne hétvégén legyen, hogy ne roncsuk el senkinek a hétvégéjét. Legyen hétköznap délben, mert akkor legalább a munkahelyről elkérezkedhetnek, és akkor legalább valami örömet okoztunk azoknak, akik eljönnek, mert én ezt nem éreztem egy örömünnepnek. Sőt, még aznap reggel én úgy imádkoztam, hogy Istenem, ha én félreértettem, és nekem nem hozzá kell menni, akkor ne engedje meg. És én arra gondoltam, hogy majd eltöröm a templom lépcsőn a lábam, vagy nem jön el a pap, vagy valamit Isten majd biztos tenni fog, mert én nem érzem, hogy nekem hozzá kell menni, de a világon semmi nem történt, úgyhogy hozzámentem feleségül. És hát akkor nincs mese, ettől kezdve együtt éljük az életünket, tart, amíg tart. És hát nem is volt baj, amíg ugye ketten voltunk, mentünk egy kis akkoriba, akik úgy velünk egyidősek, tudják, hogy cselédszobákban, meg szülőknél, szóval ott kezdődtek általában a közös életek, és de már az első évben megszületett az első gyermekünk, és hát akkor család lettünk. És azt tudtam, hogy a családban rend van, a családban vezetésnek kell lenni, és hát ezt az én párom nem nagyon akarta fölvállalni, azt mondta, hogy te tudod, milyen egy család, csinálj mindent te úgy, ahogy te azt megszoktad, meg ahogy ez nálatok volt. És így észrevétlenül minden az én kezembe került, az anyagiak, tehát ő szépen hazajött, odaadta a fizetését, én beosztottam, éltünk belőle, én szerveztem meg, hogy mit csinálunk a hétvégén, hogy tehát mindent. És hát ez úgy valahogy úgy éreztem, hogy ez azért úgy nem az igazi, nem az, amit én szerettem volna, de hát rendnek kell lenni. És ugye másfél év múlva meg már született a második kislányunk, és akkor már lakásunk is lett, tehát akkor már önálló lakásunk is volt, és állandóan kölcsönökből éltünk. Azt is vissza kellett fizetni, szóval nagyon-nagyon sok rétű dolgokat kellett akkor megosztani, és a második kislányunk születésekor meghalt édesanyám. Hát én nem is gondoltam, hogy ő egy ilyen nagyon fontos pont az életemben. Egyszerűen nem is akartam tudomásul venni, hogy egy nagyon rövid idő alatt így elment, és nagyon-nagyon nagy űr maradt a helyén. Tudnék, édesanyám imádkozott, azt tudtam, hogy ő imádkozik, értünk mindig. Én akkor még nem voltam úgy imádkozó, sőt, ugye egyre kevésbé foglalkoztam én Istennel akkoriban, annyira lefoglalt a család, minden, de abban a pillanatban, hogy édesanyám meghalt, éreztem, hogy leestem, hogy nem tart semmi sem. És akkor az indított el engem, hogy jó, én értem, imádkozik édesanyám, de és az én gyerekeimért, és akkor mondtam, nincs mese, akkor most nekem kell ezt átvenni, és így kezdtem el keresni Istent, ez a keresés, ez 13 gyötrelmes évig tartott. Azért mondom, hogy gyötrelmes év volt, ahogy Isten terelgetett engem, mert közben már édesanyám, mikor meghalt, akkor édesapám már rákbeteg volt, és akkor a harmadik gyerekünk születése után ő is meghalt, és így sorjában a nagyszüleim, akik még akkor, akik támaszt jelentettek, számomra apósom, aki nagyon szeretett engem, és a Lacinak egy nagynénje, az egyetlen, aki egy héten egyszer jött, és egy kicsit úgy segített a háztartásban, de amúgy teljesen egyedül maradtam minden gonddal, bajjal. Mi egyre kevésbé tudtunk beszélgetni, ugye nem is szoktuk meg, hogy beszélgettünk, mert azelőtt sem nagyon beszélgettünk, és hát ez meg aztán végképp, ő nagyon jól érezte magát a munkahelyén, én pedig otthon voltam a gyerekekkel reggeltől estig, és végeztem a dolgokat, és hát egyre csúszott ki alólam a talaj, fáradtam. Egy nagyon érdekes dolog, egyetlen egy embert hagyott Isten, anyósomat. Anyósom pedig az első pillanattól kezdve nem szeretett engem. Ezt tudtomra is adta, hogy nem, ő nem. Aztán a halála előtt pár nappal akkor derült ki, hogy ő egyáltalán nem akarta, hogy a fia megnősüljön, mert a fia az ő fia. És tehát nem velem volt baja, hanem a ténnyel, ő unokákat nem akart, szóval ő csak a fiát szerette volna. Én hiába igyekeztem bármit, nem is értettem, hogy mi ez ez az ellenszenv benne, hiszen én nem csináltam úgy semmi rosszat. Aztán persze én is néha ugye a visszaválasz azért nem volt már olyan kedves, mert nem értettem, hogy miért bánt engem állandóan. Tehát őt hagyta meg Isten, és ez megint nagyon-nagyon nagy próbatétel volt, mert Laci meg nem tudott dönteni köztem meg az anyukája között, úgyhogy nagyon egyedül maradtam, támasz és segítség és minden nélkül. És ennek az lett a vége, hogy ugye elmaradtak a barátaink, egyedül voltam mindig nagyjából, hogy egy nagyon súlyos depresszióba estem, amit én nem vettem észre, hogy csúszom le. Azt igen, hogy egyre kevésbé érzem jól magam, hogy ez a házasság, ez nem olyan, mint amit én elképzeltem. Ez semmilyen formában nem hasonlít arra, mint amit én otthon láttam. Azt is tudtam, hogy abba hagyni nem lehet. Ugye a válás az szóba sem jött nálunk, én azt megfogadtam, hogy az én gyerekeim soha nem lesznek elvált ide-oda bebőröndözött gyerekek, tehát nekem ezt végig kell csinálnom. Kerül, amibe kerül, azt én nem gondoltam volna, hogy egy ilyen mélypont lesz a vége, aminek ugye az lett a vége, hogy közben mindenféle már testi bajok előjöttek, a súlyos szívritmus zavaroktól kezdve a vészes vérszegénységig mindenféle tüneteim voltak. És aztán a legvégén ugye oda jutottam, hogy másképp nem tudom ezt megszüntetni, hát öngyilkos leszek. Hát úgy próbálgattam halványan egy-két dolgot, de mindig ott volt Isten keze. Tehát mindig éreztem, hogy nem, ezt nekem nem szabad megtennem. Akkor eszembe jutott, hogy persze, azért nem, mert ott van a négy gyerekem, akkor négyen voltak, és hát ők itt maradnának anya nélkül, és ha nekem ilyen rossz anya nélkül, hát akkor nekik is milyen rossz lenne. Hát jó, akkor előbb őket megölöm, és akkor majd magamat, és akkor az ugye el van rendezve, senki nem marad, gondoltam, ő meg anyukájával jól el van, tehát el van rendezve a dolog, senki nem szenved akkor tovább, de álltam, amikor aludt a négy kisgyerek, és nem tudtam, hogy kezdjek hozzá, hogy egyik se ébredjen föl, meg egyik se érezzen semmit, és amíg úgy ezen úgy húz mentek a napok, akkor megtudtam, hogy egy ötödik gyermeket várok. És akkor ez engem nagyon megdöbbentett. Mert azt tudtam, hogy Isten nem engedi, hogy öngyilkos legyek. Ezek szerint az sem, hogy így akkor mind hagyjuk itt ezt a földi létet. Na de akkor mit akar velem az Isten? Hát hiszen ezt a négyet is már nem tudom ellátni, és akkor ad nekem egy ötödiket. És akkor szakadt ki belőlem először egy sóhaj, hogy hát Isten, akkor mutasd meg, hogy mit akarsz az én életemmel. És ez már egy olyan fordulópont volt, amit tudom, hogy már kifele húzott engem ebből a mély kútból. Hogy találkoztam egy életemben az első megtért, újjászületett hívő asszonnyal, és minden körülménye ugyanolyan volt, mint a miénk. Ugyanúgy volt a férje, tehát ugyanúgy négy gyereke volt. És mindig gondolkoztam, a lakásuk ugyanolyan volt, hogy mégis ők boldogan éltek, mi meg hát elég boldogtalanul. És mitől más az ő életük? És akkor felfedeztem azt, hogy neki mindig ott van a kezében, a ridiküljében, az asztalán, mikor, hol, de mindig ott van, hozzá tartozott egy fekete biblia. És akkor úgy mondtam, hoppá, hát nekem nincs bibliám. Elmentem, vettem egy bibliát, és egyet tudtam, hogy abban benne van az én életemnek a megoldása. Hogy hol, meg hogyan, még fogalmam sem volt, De tudtam, hogy abban benne kell legyen. Ki is nyitottam, kezdtem is olvasgatni, de semmit nem értettem belőle. Számomra egy nagyon, főleg az elején, ott öljük meg, nem öljük meg, szóval én ezt sehogy se értettem. Úgyhogy becsuktam, de én is elkezdtem mindig hordani, hogy azt úgy kell, hogy az ember hordja magánál. És aztán egyszer csak nagyon nem bírtam tovább, és mondtam, hogy ez így nem megy tovább. A Bibliával, a kezemben, egyszer Bibliával beállítottam egy kórháznak a pszichiátriájára, ahol az ő munkahelyén volt egy munkahelyi pszichiáter, és az ő nevét hallottam, és kinyomoztam, melyik kórházban van, és oda elmentem, rettentő rossz állapotban voltam akkor már mindenféle szempontból, és azt mondtam, hogy én most ide bejöttem, otthon hagytam egy cédulát, hogy ne keressenek, vagy meggyógyulok és hazajövök, vagy felejtsenek el, Laci nevelje föl a gyerekeket, én akkor nem jövök haza, ha nem találok megoldást. És akkor nagyon jó dolgom volt, 2 hétig a kórházban ott kényeztettek, én meg leföl a hónom alatt sétáltam egy fekete Bibliával, hogy majd úgyis akkor nekem ott majd ki fog derülni, hogy mi nem derült ki semmi sem, csak az, hogy még nyugtalanabb lettem, és akkor, ahogy bementem, úgy kijöttem a kórházból, és mondtam, hogy aztán írtam egy levelet az orvosnak, hogy bocsánat, de én eljöttem, és akkor azt a hívő teremtést fölhívtam, és elmondtam neki, hogy én nagyon szeretnék valami megoldást, és akkor ő adta meg egy néninek a nevét, én azt a nénit a levélben, ugye nem voltak telefonok, tehát nemhogy mobil nem volt, de még a sarki telefonok sem működtek, úgyhogy levelet írtam, és ez a néni, ez nagyon-nagyon hűségesen jött hozzám, ismeretlenül, teljesen önfeláldozva jött és hozta nekem az igét, és kinyitotta azt a Bibliát, és akkor kezdett az én lelkem. Először is ugye rámutatott arra, hogy én, aki azt hittem, hogy én egy nagyon jó ember vagyok itt a világ mártírja, hogy ennyi jóság ellenére ilyen mélyponton vagyok, kiderült, hogy egyáltalán nem vagyok jó, hanem egy nagyon-nagyon bűnös ember vagyok, de leginkább nekem nincs Jézusom. És amikor megkérdezte tőlem, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus, és azt mondtam, hogy igazából senkim, és én nagyon sajnálom, hogy ide eljött, és így kellett szenvednie, de nem tudom, hogy én nekem ehhez mi közöm lenne. És akkor csak annyit mondott, hogy érted jött. És én, aki addig nem értettem semmit sem, abban a pillanatban megértettem, hogy értem jött. És ez egy olyan csodálatos pillanat volt, valóban, amikor az ember megszületik. Boldogságra, békességre. Én, aki olyan nyomorult voltam, és olyan elhagyatott, magányos, én olyan boldog ember lettem attól a pillanattól, hogy soha többet nem leszek magányos, soha többet nem leszek elhagyatott. És hirtelen értelmet kapott minden. Abból a nyomorúságos állapotból én egy királyi gyermek lettem.
Hát ezt az időszakot meg valóban én úgy értem meg, ahogy már úgy érintőlegesen Ági mondta is, hogy hát mindent, ami a gyerekekkel, családdal kapcsolatos feladat volt, azt ő rá terheltem. Megint azt kell mondjam, hogy ez a mi felelősségünk már a saját gyerekeink felé, hogy milyen mintával jönnek, hiszen én ezt láttam otthon. A kommunikáció az otthon is idegen volt, sose hallottam a szüleimet se beszélgetni, se veszekedni, úgyhogy én is nagyjából azt a viselkedést követtem, hogy ha ő szegény valamiért kiborult, és próbálta nekem megmagyarázni, hogy mi is a baj, amit én persze nem értettem, mert a családi indítatásból kifolyólag kétféle nyelvet beszéltünk, míg Isten meg nem tanított egy közös nyelvre minket. Nem értettem, hogy mi a baj. Próbáltam valamiféle jó cselekedetekkel a kedvébe járni, a maga esze szerint. De hát ennek csak az volt az eredménye, hogy még én is megharagudtam, mert lám-lám, én itt feszülök, erőszakot veszek magamon, hogy a kedvébe járjak, és ez a hálátlan teremtés, ez meg nem is értékeli, hogy én most jót akarok vele tenni. És tulajdonképpen így telt az idő, valóban nem észleltem én, hogy ennek az állapotnak bármilyen módon okozója lennék, hiszen a világ az engem mindig fényezett, hogy hát milyen rendes ember, sikeres, dolgozik, hazadja a fizetését, nem issza el, nem veri a családot. Hát nincsen ezzel semmi baj. És én ezt elhittem. Aztán, amikor bekövetkezett ez a depresszió, ezt még mindig egy betegségként éltem meg, hogy hát nincs szerencsém, akkor beteg lett a feleségem, vagy már beteges volt, de most ez erősebben jelentkezik nála, hát akkor igyekeztem ellátni a gyerekeket, amikor nem volt otthon. Igyekeztem valamilyen módon, de hát megint csak a saját fejem szerint ő rajta könnyíteni, de hát azért ezekben igazán nem volt köszönet. Közömbös voltam a megtérésével kapcsolatban is. Nem tudtam én akkor még különbséget tenni, hogy mi a különbség a vallásos ember meg a megtért ember között. Én csak annyit tapasztaltam és annyit éltem meg az egészből, hogy mikor ez az utolsó mondatokban említett békesség és nyugalom megadatott Ágnesnek, onnan kezdve nekem is könnyebb volt az életem, hiszen egy csomó konfliktus elmaradt, ő Isten elé tette le a bajait, és nem tőlem várta akkor a megoldást. Ez olyannyira jelentkezett, hogy ő aztán elkezdett ennek az említett néninek a vezetése mellett a gyülekezetbe is járni, meg asszony biblia órára is járni. Most én azt mondtam, hogy hú, de jó, hát akkor ha ez ilyen jó hatással van rá, akkor én ebbe segítek. Ez annyit jelentett, hogy akkor már volt valami négykerekű holmi a családban, abba beültem, és elvittem, és én szépen megvártam kint. Olyannyira nem tudtam, hogy hol vagyok, hogy egyszer megkérdezte tőlem valaki, hogy tessék mondani, az egyik mellékutcán vártam, hol van a Torockó tér. Ne haragudjon, én nem itt lakom. Nem tudtam, hogy hol vagyok. Még földrajzilag sem, lelkiekben különösen nem. Hát így néztem én ki a felemás iga kezdetén.
Igen, hát ugye akkor már szólt nekem az ige. Ugye addig én azért nem is mondtam eddig igét, mert hát addig nem szólt nekem, de Isten csodálatosan engem, aki olyan nagyon összetört, olyan állapotban voltam, hogy akkor már egyedül utcára nem tudtam menni, sőt beszélni sem tudtam, tehát ilyen abszolút mély volt, úgyhogy csak ültem a sarokba, vagy gubóztam, mint egy beteg állat, és csak nyűszítettem egész nap. Tehát ilyen állapotból kellett engem fölépíteni újból, de ugye a gyógyszereket is elhagytam, mert én akkor már azt tudtam, hogy engem Isten fog meggyógyítani. Úgyhogy saját felelősségre én abba hagytam az antidepresszánst, és mindent. Egyrészt ugye vártam a gyermeket, és nem akartam, hogy neki is baja legyen, és csak Istenre hagyatkoztam, hogy akkor Isten most mindent el fog bennem végezni, és valóban az egy olyan időszak volt, hogy éreztem, hogy ölben hordoz, és aztán talpra állít. Tehát valóban, mint egy gyermeket úgy hordozott, és hát szólt az ige, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, és hát ezekből éltem én, az igékből. Írtam egy párat, de majd azt a végén, hogyha marad idő, akkor elmondom, hogy melyik, hogy... Akkor ugye ez a néni, mert mondtam, hogy hát én mit csináljak, itt nagyon egyedül vagyok egész nap itthon, és akkor mondta a néni, hogy hát ő a pasaréti, én ugye soha azt se tudtam, hogy létezik pasaréti református gyülekezet, de hogy ő annak a tagja, és ott van kedd délelőttönként asszonybiblia óra, én meg úgyis ugye otthon vagyok, hát akkor a negyedik kislányunk már óvodás volt, tehát délelőttönként én otthon voltam, hogy akkor menjek el oda, és ott majd szépen erősödhetem meg. És olyan csodálatos volt, hogy ami bennem úgy dúlt, olyan rende, hát ugye ott a nagy káoszból rendet kellett rakni, mindig arról szólt a Biblia óra. Mindig választ kaptam, mindig egy hétre való erőt kaptam, hogy akkor most választ, menj haza és csináld, és akkor következő kedden megint. Csodálatos időszak volt ez, és közben a társakat találtam, testvéreket találtam, és már nem, és ők is segítettek. Úgyhogy így erősödtem, és ugye miután nagyon nem, én ugyan elmondtam Lacinak, hogy járok bibliaórára, úgy különösebben azt mondta, hogy ha amellett ne el tud végezni a házi munkát, hát menjél. És úgy különösebben nem érdekelte. És jártunk továbbra is a katolikus templomba, mert hát ugye akkor már a gyerekeknek a nevelése az nagy felelősség volt nekem, és akkor oda jártunk, de egyre kevésbé éreztem én ott jól magam. És akkor azért imádkoztam, hogy Uram, mutasd meg, hogy hova, mert itt én már nem vagyok otthon, de nem tudom, hogy hova. És akkor lett az őszi evangelizáció Pasaréten, ahova én kérdeztem, hogy elmehetek-e minden este, mondta Laci, hogy igen. Sőt, ugye néha el is vitt, és akkor egyszer ugye bejött oda, és akkor azt mondta, hogy na hát, ez egy elég jó hely, ide jöhetünk vasárnaponként. És gyakorlatilag 25 éve így kerültünk mi a pasaréti gyülekezetbe, és hát azóta is oda járunk, és hát ott már a mi gyerekeink oda jártak gyerekórákra, ott konfirmáltak, és a három legkisebb, ők már reformátusok, tehát ők mind a három megtért, konfirmált. A két nagylányunk, ők azt kérték, ők már akkor nagykorúak voltak, ők azt kérték, hogy szeretnének katolikusok maradni, úgyhogy így van két katolikus lányunk és három református gyerekünk. De például, hogy hogyan csak egy esetet mondok el, itt a Varga Róbert neve elhangzott, ő tartotta éppen, sose felejtem el azt az asszonyórát, és nagyon sok konfliktusunk volt abból, hogy én ugye otthonról hoztam csecsebecséket, borzasztóan minden tárgynak megvolt a maga jelentése, és akkor ezt kaptam a nem tudom, Mutuska nénitől, ezt a vázát anyukámtól, és Laci meg rettentően nem szerette ezeket, többek között azt a vázát sem, és én meg mindig visszatettem középre, és akkor a keddi asszonyóra, bár az igére nem tudom miről szól, de egy néni fölállt és mondta, hogy ilyen tavasz lehetett, hogy jön a muskátli szezon, de ő nagyon szereti a muskátlit, a férje meg nagyon nem szereti a muskátlit, de muskátli kell az ablakba és kész. És akkor most ő ezt hogy oldja meg otthon, ezt a nagy komoly konfliktust. És akkor azt mondta a tiszteletes úr, hogy drága, nem tudom milyen néni, tessék hazamenni, és az összes muskátlit kidobni a kukába. És hogy a néni megcsinálta-e, azt nem tudom, de én hazamentem, és mindent, amire a Laci a elmúlt években házasságunk során azt mondta, hogy ő azt ki nem állhatja, megfogtam és kidobtam a kukába. Mert én megértettem azt, hogy ha az a férjemnek nem tetszik, akkor annak a kukába van a helye. És nem bántam meg mind a mai napig. Nem hiányzik egyik csecsebecse sem. De Ezek azért voltak nagyon komoly dolgok, mert az ő megtéréséhez ezek komoly lépések voltak. Én ugye akkor már azért imádkoztam, hiszen Felemásigába éltünk, én éreztem, hogy átkerültem egy másik partra, és mindenki ott maradt, és én azért imádkoztam, hogy Uram, hát én egy oldalon szeretnék lenni, nem külön-külön, és azt láttam, hogy minden, amit így megértettem, ugyanezt történt aztán a ruháimmal, meg minden mással, és ezek voltak azok a bizonyságok, hiszen ő még nem értette, hogy gondolta, hogy na hát eddig is bojdult voltam, de most ez a bibliamánia, meg egész nap az énekek éneklése, hát szegény úgy fogta föl, hogy ez már az utolsó fokozat ebben a betegségben. És amikor ezt ő mondta is, hogy hát ez már... De végül is azt láttam rajta, én ugye akkor már mondtam, hogy hát én megtértem, meg Jézus, meg Isten, és akkor látta, hogy tehát Isten úgy vezetett engem, hogy ez bizonyság volt, és akkor az igékkel, amikor én nagyon gyötrődtem, hogy most a gyerekeket is, hát hogy neveljük ilyen, megint csak felemásan, eddig is mindig két fele beszéltünk, meg nem értettünk egyet, és olyan jó volt ilyen igéket kapni rögtön válaszul, hogy a hívő feleségben megszenteli a hitetlen férjet, ugye ez az 1 Korintus 7-ben, és akkor én olyan erőt kaptam, hogy igen, ha én erősen kitartok a hitemben, akkor Isten tudja az én férjemet is majd vezetni és terelgetni. És aztán az a bölcs idős néni, mikor mondtam neki, hogy de hát most így mi lesz, és akkor azt mondta, hogy Ágnesem, azt lásd benne, akivé Isten fogja majd formálni. Tehát én abban a hitetlen emberben elkezdtem látni a hívő embert, azt, akivé Isten fogja formálni. És azt olyan csodákat tapasztaltam meg, hogy olyan, ugye akkor át kellett adnom a vezetést az ő kezébe, és hát ez nem mindig tetszett neki, mert ugye a gyerekek mindig megszokták, hogy majd anya megmondja, majd anya dönt, és akkor én mondtam neki, hogy ne menjetek édesapához, és amit édesapa mond, azt csináljátok. Ő megjött, hogy miért küldötte mindig hozzám a gyerekeket. Azt mondja, miért kell neked mindig a gyerekeket ide küldeni? És akkor én mondtam, hogy mert te vagy a családfő, és neked kell. És hát ez nagyon furán vette, hogy most ez megint micsoda. De aztán úgy tetszett neki egy idő után, és én pedig megtapasztaltam, hogy csodálatosan bölcs döntéseket hoz. Én amikor tudtam, hogy döntenie kell, én általában most is mindig a konyhában vagyok, én a konyhában csak imádkoztam. És meg kellett tapasztalnom azt, hogy miközben én imádkozom, ő a hitetlen fejével csodálatos döntéseket hoz. Tehát végül is Isten tudott rajta keresztül jó döntéseket adni a családnak, és hát a család így egyre inkább összeállt. Én addig a látszatot kifele próbáltam tartani, hogy mi egy nagyon szép család vagyunk, de ugye belül az egy nagyon pupudvás valami volt. Most pedig már belsőleg is kezdett megtelni, sőt, ugye nem a döntésekben a gyerekek megszokták, hogy kérdeznek tőlem valamit, én többnyire én voltam a szigorúbb, nemet mondtam, mennek apához, apa igent mondott, ők meg azt csinálták, ami nekik a kettő közül tetszett, és ha számon kértük, akkor mondtak, de ő megengedte, mi meg jól összevesztünk ezen. Úgyhogy most pedig ez megszűnt azzal, hogy én mindig azt mondtam, hogy majd amit édesapa mond. És akkor aranyosan mondta az egyik, hogy hát anya, én ezt nem értem, eddig csinálhattunk, amit akarunk, de most, hogy ti mindig egyformát mondtok, és olyan érdekes volt, mert később pár nap múlva mondta, hogy de tudod, anya, hogy azért mégiscsak így a jó? Hogy a gyerekeknek az volt a jó, hogy igen, anya, apa egyformát mond. És hát nekünk is az volt a jó, aztán megtanultunk előtte, mindig együtt várjatok, megbeszélem édesapával, megbeszéltük, és akkor már az került a gyerekek elé. Sőt, aztán elkezdtünk csendes hetekre is járni, és akkor az már nagyon jó volt együtt.
Hát igen, azért ez a bementem, ez nem volt ilyen egyszerű, illetve a bemenés az igen, a templomba, csak ott engem egy nagyon megrázó élmény ért rögtön az első alkalommal. És pedig az, hogy legalábbis én akkor azt hittem, és úgy éltem meg, hogy hát engem ott kőkeményen kiprédikált a lelkész. És pontosan nem értettem a dolgot, hát mondom, egy, honnan tudták, hogy én most pont ma bemegyek? Mikor beszéltek össze ketten? Jó, hát én embernél kerestem az indítékot, ma már tudom, hogy ezt Isten tervezte és hajtotta végre így. De hát kétségtelen, hogy utána ezek az alkalmak és a csendes hetek és az evangelizációk is meghozták az én számomra is az új életet és a megtérést. És ez valóban nagyon sok mindenben megváltoztatta a kettőnk viszonyát is. Mi sok mindenben különbözők voltunk, és sok mindenben különbözők vagyunk ma is. Csak éppen egészen máshogy éljük meg ezt a különbözőséget. Mert ami korábban egy hitetlen vagy akár felemás állapotban egy konfliktus forrása volt, hogy hát miért nem tudja elfogadni azt, amit én mondok, meg egyáltalán miért mond mást, amikor az a jó, amit én gondolok, az ma már egyszer megszelidült azzal, hogy véle megelégszem, tehát eleve elfogadom azt, hogy mást mond, még ha esetleg jót mond, az csak ráadás, de ha nem jót mond, akkor is. Aztán végig gondolom azt, hogy hányszor teszek, mondok én olyat, ami neki legalább annyira nem kedvére való, mint ami éppen velem történt. És akkor most van nekem bármiféle alapom arra, hogy most haragszom rád, ott játszak, vagy csapkodjak? No, pláne Isten elé hányszor állunk azzal, hogy már megint nem azt csináltuk, amit te mondasz, Uram. És ő nála mindig ott van, amikor idejövünk egy ilyen asztalhoz, és vesszük a kenyeret és a kelyhet, mindig ott van a bocsánat. És még olyanokra is tanított Isten, hogy ez a különbözőség, ez még a javunkra is válhat. Mert ha az ember nem az indulataival, és nem az önzésével hallgatja a társát, akkor még gazdagodhat attól, hogy ő valami egészen más nézőpontból, egészen más szögből látja a dolgokat, és valami olyat tesz hozzá, amit én soha nem tudnék, mert én itt állok, és nekem itt az ajtófélfa betakar, de ő onnan nézi a másik oldalról. És ha a kettőt összetesszük, akkor az mindannyiunknak csak a javára válik. Egy pici adalék még ahhoz, amit Ágnes mondott, hogy a válás szóba se jöhetett. Hát hálát adunk Istennek, hogy valóban ebbe végig a 42 éven keresztül erősített és tartott minket. De ez ügyben csak egy apró tapasztalás. Amikor már megtértként ilyen házaspáros alkalmakra is jártunk, egyszer a tanítás mellett volt egy olyan kis feladat, hogy férfiak is külön-külön, asszonyok is külön-külön. Írjátok föl azt az 5 dolgot, ami legkevésbé tetszik a feleségetek cselekedeteiben, viselkedésében, mindennapjaiban. És ugyanezt fordítva, hogy asszonyok is írják föl. Hát 15-en voltunk, és összesen 7 dolgot írtunk föl. Az asszonyok is, meg mi is. Mit tanultam én ebből? Azt, hogy Isten különbözőnek teremtett minket. Ne reménykedjen senki abba, hogy jaj, hát ez a nő, ez nem hozzám való, majd a másik, majd a következő. az olyan lesz, amilyennek én gondolom. És az majd ugyanúgy fog gondolkozni, meg cselekedni, ahogy én. Nem. Különbözőnek vagyunk teremtve. És ezt Isten tudja, hogy miért tette, és ha ezzel az alapállással próbáljuk egymást szeretni és elfogadni, akkor valóban föl sem merülhet az, hogy az ember máshol próbálkozzon, vagy abban reménykedjen, hogy nem az igazit találta meg, de van igazibb. És ami még az én szeretett igém lett, azt én is hadd mondjam el a testvéreknek, ez a példabeszédek 3-5, amelyik így szól, bizodalmad legyen az Úrhoz teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Figyeljünk az Úrra, nem mi magunk akarjuk megoldani a dolgokat, hiszen ahogy elmondtuk mi is, meg gondolom megérték sokszor a testvérek, a mi legjobb szándékunk, meg legjobb akaratunk is, ha nem egyezik az Úréval, az semmit sem ér.
Igen, még én egy icipit szeretném elmondani, hogy 24 éves házasok voltunk, amikor az első házaspáros csendes hétre elmentünk, és az volt az első csendes hét is, ahova aztán mi együtt elmentünk, addig én külön mentem asszony csendes hetekre. De oda együtt mentünk, és hát ott egészen új szemszögből láttuk az Istentől rendelt házasságnak a célját, és hát nagyon sok minden ott kezdett úgy helyreállni. És azt nem felejtem el soha, hogy mi, akik soha nem beszéltünk komolyan, nekem például 24 éve, ugye plusz még 2,5 előtte, amíg együtt jártuk, soha meg nem került szóba, hogy milyen volt a gyerekkora, vagy egyáltalán játszott-e az apukájával, vagy hogy nőtt föl. Nem, egyszerűen nem volt ez beszédtéma. Én sose felejtem el, hogy Szépalmáról kanyarodtunk le, és egy kanyarba megálltunk, és körülbelül 3 óra hosszat csak erről beszéltünk, hogy és akkor ültél-e anyukád ölébe, vagy... Tehát ilyeneket is csak beszéltünk, és igazából akkor kezdtünk mi beszélgetni egymással, és akkor kezdtük egymást egyáltalán megismerni, hogy mi, honnan is jött az a másik, egész más indítatásból. Tehát ez nagyon jó volt, és aztán lett is otthon egy beszélgető sarkunk, és minden nap, amikor hazajött a munkából, akkor egy kávéra oda leültünk, ő elmondta, hogy mi volt aznap, és ez nagyon aranyos volt, mert a gyerekek, hogyha jöttek és látták, hogy ott vagyunk, hogy ja, majd ha abba hagytátok. És tudták, hogy az a kettőnk ideje, akkor édesanyja, édesapa megbeszéli a napi dolgokat, és az mind a mai napig a beszélgető sarok lett. Az úgy van. Olyan jó volt ezeket megélni, és olyan jó volt közben a csodákat megélni, ahogy Isten adta az anyagiakat. Ugye mondtam, hogy mindig adósságaink voltak, és hát ahhoz, hogy egyáltalán lakásunk legyen, mindenhonnan minden kölcsönt elkértünk, és hát azokat nyögdöstük, főleg egy fizetésből, mert én otthon voltam mindig a gyerekekkel, és csak egy ilyen csodát szeretnék elmondani, hogy hogyan hozta Isten ezt is rendbe, hogy közben a nagylányunk, ő már nagykorú volt, és egyszer, nem tudom, hol kapott egy címet karácsony előtt, hogy börtönbe lehet csomagot küldeni olyan rabnak, akivel soha nem törődik senki. És ő kérdezte, hogy édesanyja, küldhetünk-e? Mondtam, jó, kicsim, állítsd össze, és akkor küldjek, csak hát én voltam a feladó, hogy mégse egy 19 éves kislány kerüljön kapcsolatba a börtönnel, és jött is egy válaszlevél, amiben felsorolt ez a rab egy pár teljesen hétköznapi szappan, fogkefe, tehát egészen hétköznapi dolgokat, hogy szüksége lenne rá. És akkor én mondtam Lacinak, még ez a megtérése előtt történt, hogy hát kéne csomagot küldeni a börtönbe, és akkor mondta, hogy hát hogy képzelem, mi is alig jövünk ki a pénzből, akkor majd egy bűnözőt fogunk itt segíteni. De hát nem hagyott engem aludni ez a dolog, valahogy úgy duruzsoltam a fülébe, míg a végén azt mondta, hogy mit bánom én, csinálj, amit akarsz. És akkor jött az az ige, hogy mert Istennek ad a kölcsön az, aki a szegényen segít. És akkor még mondtam is, hogy meglátod, Isten vissza fogja nekünk adni ezt a pénzt. És legyintett csak, hogy mit bánja ő, csináljak, amit akarok. Hát én összeállítottam ezt a csomagot, elküldtem, és pár nap múlva jött haza egy papírral, és letette az asztalra, és csak annyit mondott, hogy na, itt van a te Istened. És a papíron az volt, hogy a vezérigazgató elengedi az összes tartozást, ugye volt vállalati kölcsönünk, az egész tartozást, amivel tartoztunk, és hát mondta Laci, hogy ilyen még nem fordult elő addig, meg azóta se. Kereken fillére a százszorosa volt annak, amibe a csomag került. És ilyen, hát ezt csak egyet mondtam el, de ilyeneket kaptunk folyamatosan. És így erősített, így tartott meg minket Isten. Aztán amikor ugye én nagyon lázadoztam a férjem ellen mindig, mert én nekem kimaradt az életemből az a romantikus udvarlás, meg a nagy szerelem, meg minden, és hát én gondoltam, hogy azért az nekem jár, és hát ez nem az, akivel így, és akkor Isten nagyon jól időzítette, ugye elmondtuk az esküvői fogadalmat, de hát arra nem emlékszik senki, én főleg nem, mert nagyon szorított a cipőm, és csak azt vártam már, hogy a húgom cipője volt rajtam, és tudom, hogy arra emlékezem, hogy ja Istenem, hagyjuk már abban, mert nekem nagyon fáj a lába. És tehát nem emlékeztem rá, és nem is tudtam, hogy mit mondtunk mi ott igazából. De akkor, amikor én nagyon lázadoztam, akkor erém került ugye, hogy tudja Isten, mikor kell odarakni az esküvői fogadalom, és abban benne van az, hogy vele megelégszem. És akkor vettem egy nagy levegőt, és hangosan kimondtam, hogy igen, Uram, vele megelégszem. És olyan jó, hát nem mondom, hogy minden nap kimondom, de nagyon gyakran kimondom, hogy igen, Uram, vele megelégszem. Azt is megkérdeztem sokszor, hogy végül is mit is akart velünk, hogy két ennyire különböző ember. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy még nem volt olyan dolog, amiről mi egyformán vélekedtünk. Ma sincs.
Tetszik látni, ő áll, én meg is. Ez ilyen egyszerű.
Ha kimegyünk az ajtón, biztos, hogy én balra indulok, ő jobbra, vagy fordítva, és akkor én, ja, igen, akkor arra megyek, amerre a férjem. Na, azelőtt ugye ő jött arra, mert én, de jó. Most már azért mégiscsak egy irányba megyünk, de hát ez így, és akkor mondom, hogy mi volt a célja, és akkor megértettem, és nagyon-nagyon komoly, fontos tartalmat kapott a házasságunk, hogy Isten egymásra bízott bennünket. Nagyon szeret engem, nagyon szereti a férjemet, egymásra bízott bennünket. Nekem azt mondta, hogy az ő boldogságát rajtad. Mikor én ugye sírtam, hogy én egy olyan boldogtalan ember vagyok, azt mondta nekem, hogy nem az a fontos. Azt fogom számon kérni, hogy akit rád bíztam, boldog embere. És olyan jó azzal törődni, hogy igen, én azt akarom, hogy aki mellettem van, boldog ember legyen. És megéltem azt, hogy azóta sokkal boldogabb vagyok én. És én most itt csak abba hagyni tudom, befejezni nem, mert hiszen azért azóta 26 év telt el, mióta Istennel élek, és az Úr Jézus az én megváltom, és azt kell mondjam, hogy mindenem, mert tényleg mindenem, ő a barátom, a testvérem. Tehát minden, neki mondok el mindent, és neki panaszkodom, és vele örülök, de nap mint nap élünk meg csodákat, de egyetlen egyet tudok, hogy nem akarok egy pillanatot se nélküle élni. És nem is kell most már, mert erre ő a garancia, hogy velem marad mindörökké. Tehát ez nincs befejezve, ez egy állandó folyamat, amíg itt vagyunk ezen a földön. Biztos, hogy egy év múlva megint még jönnek még dolgok hozzá. Van 5 gyerekünk, abból 3 házas, a 3 legnagyobb, és most várjuk a 11. unokánkat. Úgyhogy a napjaink eléggé tele vannak nagymama, nagypapa szolgálattal. Hol itt vagyunk, hol ott vagyunk, hol itt adnak be egy gyereket, hol ott kell vigyázni valakire. De én azt hiszem, ez egy nagyon, nagyon jó karbantartó, nem ér rá az ember berosztásodni. Én itt akkor abba hagynám, és akkor...